kicsit több mint egy éve látogatott el hozzánk, illetve hozzám ebbe a műsorra, azóta már volt másutt is. Dr. Máriás, alias Máriás Béla.
Jó estét,
szevasztok. Jó estét, szervusz, hogy vagy?
Kiválóan.
Szerintem sok ember szemében te egy szupersztár vagy, és mégis nem nálam hangzott el, hanem a Szatmári Robinál, hogy te egy kisembernek tartod magad, aki így néha feljön a pincéből, körülnéz a világban, azokat lefesti, amiket lát, megírja dalban vagy népmesében, és aztán visszamegy.
Hát tulajdonképpen a legnagyobb művészektől szeretnék tanulni, akik általában látszólag kis emberek voltak önértelemben, hogy egyszerű, vagy nehéz, vagy számos lemondással járó életeket éltek. Hát gondoljunk csak egy, nem tudom, egy Van Goghra, aki hát jóformán élete során semmire se volt pénze, és képet sem adott el, és így tovább. Szóval hosszú a lista, különösen, hogyha folytatnánk mondjuk a kelet-európai írókkal, és így tovább. Tehát, hogy az alapélmény az egy meghatározó ifjúkori identitás élmény, amely nyilván nem véletlenül alakult ki, lehet, hogyha a világ másik pontján születek és szocializálódok, akkor ott más élmény vagy öntudat alakul ki bennem, de hát ez a kelet-európaiság, ahol hát sose tudjuk, hogy másnap miről kell lemondani és hova kell menekülnünk, ez tulajdonképpen egy szocializációs minimumra próbálja az embert beállítani, hogy ne nagyon várjon el a világtól semmit, és hogyha valamit kap, akkor annak meg örüljön, vagy esetleg azzal éljen. Tehát ez egy metaforikus helyzet nyilván, és hát az ember ennél nyilván többre törekszik, de megpróbálja talán megtartani magában ezt a minimalista vagy szerény attitűdöt.
Érdekes, amit mondasz, nemrég átutaztam Bosznia-Hercegovinán, és azon gondolkodtam, hogy így sok mindent megértettem a saját népünkkel kapcsolatban is, meg ennek a térségnek a népével kapcsolatban, és lehet, hogy felesleges azon ácsingózni, hogy majd mi nagyon-nagyon nyugatiasodunk, és hogy majd mi leszünk olyanok, mint Svájc vagy Németország.
Nagyon más a mi történelmi tapasztalatunk, a múltunk, tehát hogyha belegondolunk, hogy egy Bosznia mennyit szenvedett az utóbbi 2-3-4-5-20 évtized alatt, akkor az azért rettenetes, tehát csak ebben a, hogyha csak Szarajevó bombázására emlékezünk, amelyik hát itt, nem tudom én, 30-25 éve zajlott a közvetlen szinte közelünkben, szinte elképzelhetetlen szenvedés. Szóval egy szarajevói lakosban mondjuk úgy, hogy a bizalom máshogyan alakul, mint egy svájci mondjuk bankár tudatában, aki hát kiszámítva az élet minden kiterjedését milliméterre tud tervezni, világ más pontjai meg kevésbé, és hát mi itt állunk egy kicsit ez a két világ között félúton, ahol hát a hétköznapi dadaizmusba ütközünk, de hát vannak racionális dolgok is, úgyhogy keveredik valahol ez a nyugati és balkáni világ.
Te Újvidéken születtél.
Igen.
Ezt minden nap érzed magadban? Amiről beszélsz?
Igen, minden nap érzem magamban, és hát annyira furcsa és fájó, hogy az ottani helyzet például még mindig nagyon-nagyon kaotikus. Most szombaton lett volna egy könyvbemutatóm Újvidéken, az első kötetem, amelyik szerb nyelven jelent meg, a lomtalanításnak a bemutatója, és hát az ottani zavargások, sztrájkok, tüntetések, ellentüntetések, traktorfelvonulások miatt egyszerűen olyan súlyossá vált a közhangulat, hogy minden kulturális rendezvényt lemondtak, színházi előadást, könyvbemutató koncert, minden, úgyhogy sajnos ez elmaradt. Most a legkevésbé ennek a bemutatónak a elmaradása itt a baj, hanem hogy ez még mindig egy olyan kialakulatlan, forrongó világ, ahol hát a, mondjuk úgy, hogy a civil társadalom nyugalma és biztonsága és kényelme még sajnos nagyon messzinek tűnik.
Ezek a konfliktusok szerinted meddig görgethetők? És egyébként most azt a konfliktust, ha csak a közelmúltban megyünk vissza, amire az előbb utaltál is, ugye a testvérháborúnak hívják, és ezt másoktól is megkérdeztem már, és szerintem meg is fogom, hogy ezzel hogyan lehet együtt élni, és hogyan lehet ezt a konfliktust akarni megoldani? Milyen megoldásokat lát maga előtt az, aki ebbe benne él nap, mint nap?
Ezek olyan sebek, amelyek generációkon átnyúló sebek, megbántottságok, fölfoghatatlan feltüzeltségekre a nem kapott válaszok, tehát, de ugyanakkor az idő rengeteg mindent kigyógyít. Például a jugoszláv testvérháború idején ugye nem nagyon jártak a horvát tengerpartra szerbiai, macedóniai polgárok, lakosok, most már ez egyáltalán nem feltűnő, hogyha ott megjelennek szerbiai rendszámú autók, és így tovább. Tehát,
de nem örülnek neki, azt hozzá kell tenni. Sajnos ez mai napig létezik.
Szóval az élet fölülírja ezeket a elméleti ellenlábasságokat, mert például a legolcsóbb munkaerő a Szerbiából jön, és ahhoz képest egészen jó, úgyhogy a horvát tengerparton rengeteg konyha mélyén szerb séfek sütik a halakat, mellé a csevapokat és kolbászokat, úgyhogy tehát a szükség, a helyzet, az adottság, a közös nyelv bizonyos értelemben a nem mindig nagyon szép, de mégis szép elemeket is tartalmazó közös múlt azért ki tud javítani hibákat.
Gondolom, hogy ezek is inspirálnak, amikor dolgozol, igen, de mégis a világ politikai eseményekre reagálsz nagyon sokszor a képeiddel. Most legutóbb egy Trumpról készült, egyébként nem túl Dr. Máriásos képet láttam. Igen. Ezek mennyire táplálkoznak a te múltadból, a te gyerekkorodból? Tehát te honnan nézel ezekre a szereplőkre?
Hát maga az a nyelv, amit én mondjuk úgy képzőnyszetileg vagy művészetileg használok, az biztos, hogy ezekben a gyermekkori, ifjúkori és egyébkori élményekből fakadnak. A legtöbb művész például nem szeret, most mondok egyet, magyar témákkal foglalkozni, mert hát egyetemesen akar szólni a halhatatlansághoz, az időtlenséghez, az egész világ mindenséghez. Én meg úgy gondolom, hogy érdekes arról is szólni, aminek mondjuk egy sokkal kisebb a felvevő piaca vagy közönsége, mert ezek a karakteres dolgok viszont minket meghatároznak, és ránk jellemzők, és élünk velük, ameddig élünk. Tehát, hogy nagyon is fontosak. Az pedig, hogy a politikai, társadalmi, történelmi vulgaritás miként jelent meg az én szerény kis művészetemben, az pedig egy természetes reakció, amely fajta magatehetetlenségből fakad, hogy egyszerűen állandóan ezeknek a politikai helyzeteknek, nagy akarásoknak és nagy átveréseknek vagyunk az elszenvedői. Tehát én most már lassan 60 éves leszek, és jóformán egész életemet különböző diktatúrákban éltem le, amelyek hát névlegesen lehetnek akár demokrácia, nevezhetjük bárminek, örömköztársaságoknak, banánköztársaságoknak, bárminek, de hát Titótól a mai napig igazából egyfajta csodálatos szopatásban élünk. Elnézést a kifejezésért, különösen a szoptató anyukáktól.
Dr. Máriás mesét írt a szegény gázszerelőről és a nőnyévé növő aranyhalról. Szól egy viszonylag friss cikk. Mennyire volt ez egy nehéz kihívás mesét írni valakiről, aki áthallást, azt mindenki értést tudja. Sőt, hát nem is nagyon kell áthallás, hiszen kép is társul hozzá.
Hát egyszerűen egy népmesei, egyre inkább népmesei világban élünk. Tehát egyre egyszerűbb közlésekre, történésekre fókuszál minden média, minden közeg. Tehát minél egyszerűbben elmondani a hülye szavazónak, hogy mennyire jó, vagy mennyire rossz, vagy mennyire reményteli világban, vagy mennyire reménytelen világban él. Na most ennek a úgymond leegyszerűsítésnek egyfajta csúcsa az, hogyha megjátsszuk a tényleg hülye gyerekeket, és úgy tekintünk a világra, és nem értjük, hogy miért volna ezzel baj, hogyha valaki esetleg egyik napról a másikra, akkor is, hogyha nem tűnik éppen egy Szent Györgyi Alberti vagy Einsteini magasságnak, sok százmilliárdos ember lesz, és akkor erre jön nyilván egy ilyen híradóba illő magyarázat, hát ez azért van, mert ő beleszeretett az aranyhalba, és ő az arany aranyhallal összeölelkezik, avagy szeretkezik, és ebből a szeretkezésből, szerelemből, emiatt igazából az aranyhal neki végtelen számú kívánságát teljesíti, és ő is nyilván az aranyhalnak, hogy odaadja magát, és a testét, és a szerelmét. Úgyhogy hát egy ilyen népmese sorozat, új népmeség sorozatba kezdtem, és ezeknek volt egyik darabja, ez a Mészáros Lőrince meggazdagodását igazából nagyon szép és barátságos módon megmagyarázó történet.
Van korhatár?
Nincs, ez bárkinek befogadható sztori szerintem.
De van benne csúnya beszéd?
Hát nem tudom, hogy van, de hát ma már hol nincs. De hát, hogyha egy 3 éves gyerek bekapcsolja a mobiltelefonját, ott már dől minden, hadd ne részletezzem.
Remélem, egy 3 éves gyereknek nincs mobiltelefonja.
Másrészt a hétköznapi, hát jó, akkor 6 éves gyerek, de másrészt a hétköznapi kommunikációban és a népi beszédben olykor egy-egy karakteres szó használatának kihagyása a nyelv és a közlés elszegényedését jelenteni.
A tudósok és a te képzőművészeti munkád az mennyire támogatják egymást?
Egytől fakad, de más hangulatra szánom igazából öntudatlanul is, tehát a festészet és ezek a mesék, beszédek, ezek igazából mondjuk inkább egy nappali jellegű felhasználásra vannak előrelátva talán, míg a zene az egy közösségi, extatikus, neorituális, szórakozós, bulis, kiabálós, táncolós hangulatot feltételez.
Ahol szintén megyünk az örökségünk nyomán, és végigvesszük gyakorlatilag, olykor végigvesszük a történelmet egy ilyen tudósok koncerten.
Vannak igen ilyen utalások.
Ezekre szerinted miért van szükség? Szóval ezt a fajta eufóriát, mondok egy dalt, jó? A Sztálin és Hitler című, jól idézem a címet? Számomra ez a legerősebb dal egyébként az elmúlt időszakodból. És ebben van egy olyan eufória, mindig azt gondoljuk, hogy eljön a vége. Aztán nem ér véget a dal, mert még folytatódik. Tehát nem elég az, hogy meghalt a két főhős, feltámadnak, és aztán megint meghalnak, aztán megint feltámadnak. Szóval ezt a fajta eufóriát, vagy ez a fajta eufória, ez hol tud szelep lenni? Tud ez kellőképpen szelep lenni az embereknek, akik lemennek egy tudósok koncertre?
Én úgy gondolom, hogy tud. Tehát egyrészt én úgy fogom föl a zenét különösen, de egyébként a művészet többi formáját is, mint egyfajta energiaátadást. Tehát azért hallgatok zenét, hogy erőt kapjak. Akár ellazít, akkor is, de hogyha nagyobb hőfokon kapok valamit egy koncerten, akkor az még inkább lehet egy nagyobb vagy mélyebb élményt nyújtó. Úgyhogy ez a fajta katartikusság, igen, ez egy cél a koncerteken, és ennek vannak zenei eszközei, vannak mondjuk úgy, hogy szövegi eszközei, és a dal, amit említesz, az azért ennyire szíven találó talán, mert egyszerűen ez a téma még mindig nem kopott ki az életünkből, tehát naponta találkozunk Hitlerekkel és Sztálinokkal, és a szöveg arról szól, hogy ők eljárnak a koncertjeinkre, ami hát különösen sértő azok számára, akik eljönnek a koncertekre, és esetleg ilyesmit bármi módon is feltételezhetünk róluk. Nyilván arról van szó, hogy a mai világunkban...
Ez senki nem veszi magára.
Persze. Tehát, hogy a mai világban is nagyon sok a Sztálin, és nagyon sok a Hitler, és hogy igenis fontos, hogy ezt tudatosítsuk, ezt kimondjuk, és hogy ezek ellen harcoljunk. Hogy azok az állandó szándékos polarizálások ellen, akik mindenkit egy teljesen lebutított szavazógépé próbálják alacsonyítani, hogy ez ellen harcoljunk, és gondolkodjunk, beszélgessünk, és tartsuk meg a színeket, tehát ne csak ezt a két kretént kövessük, hanem tegyünk esetleg egy-egy gránátot a szájukba, és hát utána nézzük meg, hát ha vidám lesz a világ, mert nem lesz Sztálin, nem lesz Hitler.
Szerinted egyébként ez a vidám vagy idealista világ, ez miben nyilvánulna meg? El tud mondani nekem egy rövidített, vagy egy egyszerű mondatban, hogy milyen az ideális világ?
Hát ahol kevésbé néznének minket hülyének, vagy kevésbé volnánk cenzúrázva, vagy kevésbé volnánk korlátozva.
De ez valaminek a tagadása. Tehát mi az, ami Tehát hát ez valami ellen megy.
Szabadon tudnánk művészkedni, élni, egy kicsit több pénzünk lenne, egy kicsit bátrabban vásárolnánk olyan dolgokat, amelyeket szeretünk. Egy kicsit jobban tudnánk magunkat is szeretni ezáltal. A művészetet, a találkozásainkat, a koncerteket, a nem tudom én, egymást tulajdonképpen. És hogyha nem volnánk állandóan valamilyen rettenetes gyűlölet állapotba korbácsolva.
Folytassuk ugyaninnen, egy rövid szünet után. Dr. Máriás a vendégem. Sok témánk van, de mégis az apropó az az, hogy népmese született nemrég Dr. Máriás tollából egy szegény gázszerelőről. Na, folytatjuk itt.